Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdiumban pedig itt van Selmeci Attila, a Honvéd úszóedzője, az olimpiai világ és Európa bajnok Milák Kristóf mestere. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és gratulálunk a tokiói sikerekhez.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat.
Ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Augusztus 5-én csütörtökön reggel, kora délelőtt érkezett Selmeci Attila az Inforádió szerkesztőségébe. Hétfőn, tehát augusztus 2-án tért haza a magyar úszóküldöttség nagy része a japán fővárosból. Mennyire tisztultak le az emlékek? Azért még nem vagyunk annyira messze. Emlékezhetünk, hogy Milák Kristóf 200 pillangón szenzációs olimpiai csúccsal tudott győzni, a világcsúcstól elmaradt, ugyanakkor második lett nagy csatában Caleb Dressellel 100 méteres pillangóúszásban. Az egyéb emlékek, a Tokióban eltöltött 2-3 hét mennyire tisztulgat?
Valóban egy fantasztikus időszakon vagyunk túl. Ez a fantasztikus, ezt úgy értem, hogy eredményesség szempontjából Kristóf szenzációsat alkotott, viszont nagyon nagy megpróbáltatásokon mentünk keresztül. Gondolok itt ezzel az egész pandémiára, ami ezzel járt, a bezártság, az egészen különleges körülmények. Tehát én úgy fogalmazhatnék, hogy ez az olimpia minden tekintetben egy rendhagyó, rendkívüli olimpia volt. Hála Isten a mi számunkra nagyon jó sikeredett, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen kitűnő versenyzővel szerepelhettünk, és végül is emelt fővel jöhettünk haza. Ugye 3 napja érkeztünk vissza Tokióból. Én úgy érzem, én csak saját magamból tudok kiindulni, hogy igazán értékeljem ezt az eredményt, amit elérjünk, ehhez még azért napokra van szükségem. Nap mint nap egyre világosodik, egyre inkább tisztul a kép, hiszen olyan gyorsan jöttek egymás után ezek az események, amelyek eléggé befolyásolják az embernek az ítélőképességét is, gondolok arra, hogy tisztálláson, higgadt fejjel tudjon értékelni.
És ugye egy hullámvasútra ültek fel. Jó ideje már, de Tokióban is.
Ez így igaz, úgyhogy volt mindenben részünk, ugye gondolok itt arra nyilván, én úgy érzem a sportszerető közvélemény, akik ismerték Kristófnak a múltját, eredményeit azért, tisztában voltak azzal nagyjából, hogy Kristóf ugye magasan világranglista vezető volt 200 méteres pillangúszásban, tehát az elért eredmény az mindenki tulajdonképpen reálisan, jogosan úgy érzem, az aranyérmet várta tőle. Maga Kristóf is ugye úgy nyilatkozta a verseny előtt, hogy csak ő ronthatja el. Ugye? Én egy kicsit óvatosabban fogalmaztam, hiszen valahogy talán a 40 év tapasztalatom, amit az úszósportban eltöltöttem, mindig arra engedett következtetni, hogy vigyázni kell, még akkor is, amikor maximálisan minden a győzelmet és a biztos sikert támasztaná alá, akkor is jöhetnek váratlan körülmények. És én ezt mondtam a Kristófnak, hogy erre nagyon figyeljünk, és próbáljunk lehetőleg hiba nélkül dolgozni, hogy biztosan az az aranyérem az ő nyakába kerüljön. Hát aztán sajnos ugye bekövetkezett ott a 200 méteres pillangúszás döntőjelet, váratlan szituációk jöttek, amire soha nem lehetett volna fölkészülni, ugye elszakadt egy nadrág.
Ez hányszor történik meg? Ezerből egyszer?
Hát ez nagyon ritka, ez így igaz, ez nagyon, nagyon ritka. Hát vele pont előfordult, viszont azért örülök annak, hogy olyan értelemben készült ő is, hogy azért volt nála tartalékszemüveg, tartaléksapka, tartaléknadrág, de ugye kiesett abból a ritmusból, ugye az verseny előtti rajthozállás előtti utolsó 25-30 perc az döntő, hogy akkor már versenyzők valóban csak a versenyszámra tudjanak koncentrálni. Most amikor egy ilyen váratlan esemény közben jön, megzavarja, ráadásul ugye később is kezdtük a melegítést, egy kicsit elnéztük az időt.
Tehát eleve magasabb volt a pulzusa akár?
Ez egészen biztos vagyok. Egy dolgot tudok mondani Kristófról. Kristóf egy rendkívül jó versenyző típus. Talán azt mondanám, sok-sok ezerből vagy tízezerből egy ilyen adódik, egy ilyen versenyző, akit a váratlan nagy kihívások földobnak. Ugye a versenyzők egy jelentős része sajnos, amikor óriási kihívás elé kerülnek, akkor egy kicsit megszeppennek, nem tudják sokszor kihozni magukból azt a nagy teljesítményt, ami esetleg bennük van.
Ezt látjuk az olimpián számos sportágban, ezekben a napokban is.
Ez így igaz. Én úgy érzem, hogy Milák Kristóf viszont pontosan az ellentéte, és csak hogy visszautalja a 2017-es vizes VB-re, amikor 17 évesen teljesen ismeretlenül bekerült a 100 méteres pillangúszás döntőjébe, mellette úszott az olimpiai bajnok, József Schooling, és egyszerűen úgy neki ment, és úgy otthagyta, hogy az hihetetlen, és olimpia, vagy a világbajnoki ezüstérmes óriási idővel, ugye 50,62-vel a Dresszel mögött, aki most is nyert ugye előtte, de most már csak néhány tizeddel ugye lett második. Tehát abszolút nem ijedt meg. Ez nagyon-nagyon kevés versenyzőről mondható el. És tulajdonképpen itt ezen a versenyen is ez volt ugye rá jellemző, hogy óriási elánnal küzdött, de mivel még nem volt olimpián, ez volt az élete első olimpiája. Próbáltuk őt óvni attól, hogy nagyon vigyázz Kristóf, mert az olimpia az nem hasonlítható sem világbajnoksághoz, sem Európa-bajnoksághoz, semmilyen más versenyhez. Én személyesen láttam ott a kórum környékén, amikor a versenyzők készültek, volt néhány versenyző, aki totyogott a könyv, félt a félelemben. Tehát ezt el nem lehet mondani, hogy az, amikor már közvetlen rajt előtt ott vannak a kórumban, hogy milyen érzelmeket vált ki bizonyos versenyzőkből. Néhányan összeroppannak. A magyar csapatból is volt fiatal versenyző, aki jóval jobb eredményre lett volna képes, egyszerűen nem tudta elviselni ezt a hihetetlen terhet. Tehát én úgy érzem, hogy ez külön nehezítette Kristófnak is a dolgát, de én úgy érzem, hogy aztán a 200-on túl kerülve, ugye aranyéremmel a nyakában, 100 pillangón már nagyon magabiztosan és óriásit úszva tudta az ezüstérmet megszerezni.
Az egyébként teljesen fókuszált döntő volt, tehát ott nem volt semmi malőr előtte?
Ott abszolút nem. Tehát ott már annyira látszott már a verseny előtt, nagyon várta a Kristóf. Nagyon-nagyon várta a 100 pillangót, mintha úgy éreztem volna, hogy a 2019-es Guangzhou-i világbajnokságon, amikor ugyancsak a Dresszel mellett úszott, ha jól emlékszem, a 100 pillangó döntőjébe, viszont ott a Dresszel az elején már nagyon elment, a Kristóf nem volt fejben teljesen felkészülve, ugye saját elmondása szerint is a 200 pillangón úszott világcsúcsa annyira befolyásolta őt, hogy hajnalig fönn volt. Nem tudott regenerálódni. Ugye pluszba ehhez jött a, nem akarok hazudni, hogy hány ezer gratuláció, ami neki SMS-en érkezett. Ő próbálta ezeket elolvasni, hát ennek az lett az eredménye, hogy egy abszolút nem tudott pihenni, és másnap nagyon-nagyon fáradtam végig, tehát tulajdonképpen egy enervált Milák Kristóf tudott úszni, és így aztán nem sikeredett neki azt az eredményt kihozni, ami egyébként benne lett volna, tehát annál jobb eredményre lett volna képes. Most viszont én úgy érzem, elérkezett a visszavágás időpontja, amikor ő érezte azt, hogy neki lehetősége van ahhoz, hogy ha nem is legyőzni, de megközelíteni. És én úgy érzem, ez nagyon sikeredett. Aki látta a versenyt, az a második ötvenem, ember még nem úszott ilyen második ötvenet, mint a Kristóf. Tehát én úgy érzem, hogy felszabadultan, vidáman, boldogon jött ki a vízből, és láttuk őt mosolyogni, amit esetleg ugye a 200 pillangó után nem láttunk tőle.
Azt talán mindenképpen kijelenthetjük, hogy jobban úszik pillangó, mint Dresszel. Dresszelnek a rajtja volt olyan szenzációs, hogy akkora előnyre tett szert az egész mezőnnyel szemben, hogy érezni lehetett, hogy maximum megszorítható.
Ez így igaz. Dresszel, én azt hiszem, hogy itt külföldi szakembereknek a véleményét idézném, illetve támaszkodnék más edzőknek, külföldi edzőknek az elmondására, akik azt mondják, hogy a Dresszelnek a súlypont emelkedése az megegyezik, vagy veri a röplabda játékosoknak a súlypont emelkedését. Most tudjuk, hogy a legnagyobb rúgókkal, így a labda játékokban a kosarasokat is megelőzve a röplabdások rendelkeznek. Most egy ilyen rajtnál, ugye, amikor el kell rugaszkodni a rajt körül, döntő, hogy melyik versenyző mekkora, milyen távol tud, milyen dinamikusan tud ugrani, elrugaszkodni a rajt körül. Ebben a Dresszel verhetetlen, ez az egyik. A másik pedig a víz alatti delfine. Ugye a versenyszabály csak 15 métert tesz lehetővé, hogy a rajt után, a vízbe csapódás után 15 métert lehet, ugye 15 méteres távig lehet víz alatt maradni és delfinezni. Tehát itt vannak versenyzők, akik akár 50 métert is tudnának víz alatt, csak nem az a lényeg, hanem az, hogy milyen sebességgel. Tehát ebbe verhetetlen. Tehát azt a 15 métert a dresszel olyan gyorsan, olyan sebességgel tudja megtenni, mint senki más. Tehát mikor ő följön 15 méter után, már tulajdonképpen egy fél testhossz előnnyel. Legalább, de sokszor még ennél is többen.
A célban pedig kisebb volt a különbség.
Így igaz. Tehát a forduló után, ugye aztán a Kristóf egy olyan fantasztikus második 50-et produkált, hogy az a körülbelül 5 tized másodperces veszteségből, hátrányból, ő egy 4 tizedet vagy 3 tizedet rávert a dresszelre, és ezért lett csak a kettő különbsége, 2 tized pontosan, ugye, ha jól emlékszem. Ez azt jelenti, hogy a dresszel is föl volt készülve a Milák Kristóból. Ő tudta, hogy neki egyedüli esélye a Kristóffal szemben, hogyha baromira elkezdi. 23-0-0-ra kezdett a Kristóf, pedig azt hiszem 23-5-re körülbelül ez volt a kezdése. Tehát a második 50 aztán ezt ledolgozta a Kristóf kőkeményen. Viszont ennyire ugye nem tudta. Tehát ennyivel még jelen pillanatban dresszel előtt áll. Én nagyon bízom benne, hogy a Kristóf erősödik, egyre jobb lesz, és úgy érzem, hogy egyre inkább fogja érdekelni most már 100 méter is, hiszen idáig ugye a 200 méter pillangón, mivel világcsúcstartó olimpiai bajnok lett, elért mindent, amit versenyző elérhet ebben a számban. Új kihívást jelent előtte viszont a 100 méter, ahol idáig azért nem volt ilyen kedvező pozícióban, hiszen ezt megelőzően ugye az 50,62 évvel, amit közel 4 éven keresztül nem tudtunk megjavítani, pedig mindent elkövettünk annak érdekében. Valószínűleg oka volt, hogy nem igen erősödött még a Kristóf. Ugye a fiúknál általában megfigyelhető, hogy az izomerő beépülése, ami a sprint számokban a döntő tényező, ez általában ilyen látványosan először ilyen 17-18 év körül szokott az első hullám, majd utána ilyen 20-21 körül egy ilyen második hullám, amikor jelentősen erősödnek. Ez a Kristófnál most következett be. Ehhez azért természetesen kellett egy olyan szakember is, aki segítette az ő felkészülését, hiszen az úszását én irányítom a Kristófnak, a tervezését, az úszóedzéseket, viszont Zala György személyében van egy kondicionáló edző, aki a szárazföldi erőfejlesztő programot állítja össze Kristóf számára.
Ő ugye egy specialista, amellett, hogy olimpiai bronzérmes kenus.
Így igaz, és én úgy érzem, hogy nagyon jól együtt tudtam működni Zala Gyurival, és én nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, hogy egy ilyen kitűnő szakemberrel tudtam együtt dolgozni, és Kristóf szenzációsan megtalálja vele a kapcsolatot, a hangulatot, nagyon jól együttműködnek, és én úgy érzem ebben az eredményben, ebben az elért aranyéremben és ezüstéremben az Zala Gyuri munkája is nagy mértékben felfedezhető.
Az elmúlt időszakban itt az Inforádióban talán néhány hónappal ezelőtt is megemlítette Res Mária sportpszichiáter nevét is, ő is a csapat tagja volt.
Ez így igaz. Ugye, amikor egy ilyen hatalmas eredmény születik, az ember hajlamos arra, hogy elfeledkezzen azokról a szakemberekről, akik azért nagyon komoly munkát végeztek. Hát én most ezt szeretném nem elfeledkezve róla kiemelni ezeknek a szakembereknek a nevét. Ugye az előbb említettük az Zala Györgyöt, aki a szárazföldi felkészítésben tevékenykedett, és oroszlán részt vállalt ebben a sikerben. Másik szakemberünk dr. Res Mária, sportpszichiáter, aki tulajdonképpen a Kristóf és a Kristóffal és velem is foglalkozott külön, hol együtt. Ő neki elsőben ugye az volt a feladata, hogy azokat a nehézségeket, amelyek a felkészülés során elsősorban pszichésen mutatkoznak, gondolok itt akár a kapcsolatunkban, akár a verseny szituációból adódó nehézségek, tehát gondolok itt a túlzott versenyláz, vagy esetleg a figyelemkoncentráció, a relaxálás, tehát millió olyan dolog van, amiben én nem vagyok szakember, nyilván ezt a szakembertől kellene megkérdezni, de ebben nagyon-nagyon sokat segített. Nem titok, hogy Kristóffal sokszor volt komoly konfliktusom, összetűzésem a hosszú-hosszú felkészülés. Hát ez magyarázható azzal, hogy egy rendkívüli időszakon vagyunk túl. A pandémia, amikor ugye tavaly márciusban hazatértünk Dél-Afrikából, az edzőtáborból, és szembesültünk másnap, hogy az olimpiát elhalasszák, akkor jelentették be végévesen. hogy 6 hétig ugye lezárták az uszodákat, nem tudtunk edzeni. Ennek olyan negatív következménye lett egy némely versenyzőknél, elsősorban a motivációban. És ebben a Kristófot én azt láttam, hogy nagyon-nagyon letaglózta őt ez a hír, és óriási nehézségek árán lehetett őt meggyőzni arról, hogy tényleg folytassa, és ne adja föl, és becsülettel próbáljuk végigvinni. És az ilyen szerepekben én úgy érzem, a sportpszichológusnak, pszichiáternek, dr. Esmárnak nagyon nagy szerepe volt, ő nagyon sokat segített, majd aztán ősszel is, amikor a Kristóf elkapta a koronavírust, és emiatt hosszú időre hát karanténban volt, illetve ugye nem lehetett terhelni, 4 hétig, ugye mindaddig, amíg a nagyon komoly kardiológiai vizsgálatokon át nem esett, az azt jelentette, hogy ő ugye megint a munkából kiesett.
Hogyha ezt megszámoljuk, bocsánat, március végétől gyakorlatilag november elejéig csak néhány hét érdemi munkát végezhettek, vagy mondjuk 2 hónapot talán a 6-7 hónapból?
Igen, ez pontosan így volt, hiszen ugye március közepén végén hazajöttünk, ugye akkor lett volna, március végén lett volna az országos bajnokság, ez elmaradt.
Másfél hónap kiesett, igen. Aztán volt nyári szünet, aztán, és volt ez a betegség.
Igen, és ahogy elkezdtük augusztus legvégén a munkát, szeptember végén a Kristóf már megkapta a vírust, ráadásul őnál a súlyos tünetekkel, tehát magas lázzal, ugye étfájtalanság, olyan gyengeség vett rajta erőt, hogy például amikor a kórházba várták, a kardiológiai intézetben várták őt, hogy ugye elvégezzék a különböző teszteket rajta, nem tudott az autóig lemenni. Tehát át kellett ütemezni másnapra, mert annyira gyenge volt a gyerek. És hát ugye ez valóban, ez 4 hét volt, ugye 4 hét abszolút teljes, nem lehetett őt terhelni, csak minimális torna, ugye a második hét után, az is csak otthon, és így szép fokozatosan építettük föl.
És ugye tavasszal is, amikor 6 hét után visszatértek, azért nem maximális terhelésre indult, tehát így értettem, hogy valószínűleg 1-2 hónap kőkemény munka lehetett ebben a bőfél éves időszakban.
Ez így igaz. Ugye én is igyekeztem egy kicsit átvariálni a programot, hiszen tudtuk, hogy nem lesz olimpia, tudtuk azt, hogy nem lesz országos bajnokság. Tudtuk azt, hogy ugye Európa bajnokság lett volna tavaly itt Budapesten, ez is elmaradt. Tehát minden csúszott. Tehát azt kell képzelni, hogy a versenyzők olyan szituációban lettek, nem tudták, hogy mikor lesz a következő verseny. Nem tudták, hogy biztos lesz-e olimpia. Minden halasztódik. Nincsenek versenyek. Nem tudtunk menni edzőtáborba. Ezek mind-mind olyan negatív tényezők voltak. Érthető, hogy némely versenyzőn aztán különösen erőt vett. Én a Kristófon nagyon láttam, hogy a motivációnak egy jelentős részét elveszítette.
Egy 4 nemzet torna volt gyakorlatilag abban az időszakban az egyedüli verseny, de hát még ennek is úgy örültek a sportolók, mintha akár mondjuk egy csúcsesemény következne, hogy legalább versenyezhessenek, ha jól emlékszem.
Ez így igaz. Ez volt az egyedüli verseny, és itt szeretnék köszönetet mondani a Magyar Úszó Szövetségének, személyesen Vladár Sándor úrnak, mert ő nagyon sokat tett azért, hogy ez a verseny összejöjjön, és utána láttuk, miután ezt a 4 nemzet versenyt megrendezték itt a Margit szigeten, ráadásul nyitott medencébe, ugye, hogy lehetőleg ugye zárt medencében nem lehetett meg, hiszen a szabályok tiltották. Így viszont olyan sikeres volt, hogy a versenyzőink mintegy, azt mondanám, a 24. órában jött. Tehát ez egy mentő volt. És utána mindenki azt mondta, hogy ez nagyon sokat segített, hogy átmentette őket. És egy-két nem is rossz eredmény született.
Milák Kristóf is még az első 100-150 méteren remekelt 200-on, aztán ugye látszott, hogy az utolsó 50-re
fáradt. Igen. Ugye ez hozzátartozik az is, hogy én is egy kicsit variáltam a felkészülési terven, hiszen tudtam azt, hogy ugyanazt nem követelhetem, mint hogyha valóban az olimpiára készültünk volna. Egy kicsit rövidebbekre fogtam az edzést, egy kicsit színesebbé. Tehát igyekeztem egy kicsit több sprintet, gyorsságot beletenni, hogy ne ugyanaz legyen, mint korábban. Ezzel próbáltam segíteni a versenyzőmet, és úgy érzem, ez jó döntés volt, mert viszonylag így a százon is egész jókat úsztak. Elfogadták, hogy ez az egyedül út ahhoz, hogy versenyben maradjunk. Úgy érzem, hogy ez volt a legokosabb és a legcélszerűbb döntés. Én úgy érzem, hogy ez a rendkívüli időszak nagyon sok mindent megmutatott azért nekünk edzőknek is, mégpedig az, hogy még ilyen rendkívüli helyzetben sem szabad föladni. Ez a legfontosabb. Tartani kell a lelket a versenyzőkbe, és mint a most az olimpia bizonyítja, külföldön is ugyanezt csinálták. Mindenhol voltak lezárások. De mégis a iszonyatos bizonyítási vágy, és a versenyzőkben a sportágnak a szeretete azt mutatja, hogy megtalálták ezek a versenyzők a utat, módot ahhoz, hogy még a lezárás miatt és a különböző korlátozások mellett is azért, aki nagyon akart, tudott készülni.
Melyik volt a mély pont ebben az olimpiai ciklusban? Volt egy olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy hát ennél talán nem jöhet rosszabb?
Hát az egyik mélypont az valóban rögtön, amikor hazajöttünk a dél-afrikai edzőtáborból, tavaly március végén volt, március közepén, amikor nem akartuk ugyanis elhinni, hogy ez kint voltunk edzőtáborban, Dél-Afrikában, és hallottuk a híreket, hogy hú, már bajok vannak, mert ilyen lezárások, lehet, hogy elő, és akkor egyszerűen azt gondolom, hát ez kizárt dolog, hát ilyen nem fog bekövetkezni. Akkor ugye azt mondták, hogy ha esetleg nem is nyárra, de ősszel biztos megcsinálják azt, tehát ilyen halasztás volt. Tehát mindenjükben az volt, hogy oké, hát most akkor egy 4 héttel átütemezzük legfeljebb az olimpiát, lehet, hogy nem is lesz belőle probléma. Aztán, amikor hazajöttünk, és szembesültünk azzal, hogy egy napot tudtunk edzeni, és utána jött a hír, hogy nem hogy edzeni, 6 hét teljes lezárás, semmilyen úszodát nem lehet használni. Na akkor többen összenéztünk, hogy a kutyafáját, hát ez tényleg, ez lehet, hogy ennél még rosszabb lesz. Akkor ugye sorra jelentették be, hogy elmarad az Európa-bajnokság, elmarad ez, elmarad az, lemondanak mindent. Tehát ez volt az első mélypont, én úgy érzem, ebből aztán nyára úgy, ahogy talpra álltunk. A második mélypont, ez a Kristófnál, ez a szeptember végén a pandémia miatt, illetve a koronavírus fertőzés miatt a kötelező kényszerű kihagyás, ugyanis ő nagyon szeretett volna indulni az ISL versenysorozat, ami ugye itt Budapesten volt, 6 hétig, a világ legjobb versenyzői itt voltak. Én így utólag elmondhatom, és ezeknek a versenyzőkkel, akikkel világklasszis versenyzőkkel beszéltem, ezek a versenyzők roppant hálásak a Magyar Úszószövetségnek és a magyar sportvezetésnek, hiszen ők is egy mentővet kaptak, hiszen egyedül Magyarország rendezte meg, és ezzel példát mutatva a világnak, Merkeli professzorék vezetésével, hogy hogyan lehet több száz versenyzőt úgy buborékban tartva, hogy egyáltalán nem volt fertőzés, és ragyogóan levezényelve ezt a versenysorozatot. Ugye Kristóf nagyon szeretett volna részt venni, indulni ezen a versenyen, és sajnos ebből is kiesett. Ez volt a másik mélypont.
Annyit tegyünk hozzá csak, hogy a hallgató pontosan visszaemlékezzenek. A Margit-szigeten lakhattak az úszók, gyakorlatilag napi 1 órára mehettek ki a szabadba ősszel, októberben, novemberben, és a Duna Arénában rendezték ezeket a különleges versenyeket. A televízióban lehetett is követni, illetve a különféle internetes felületeken. Óriási sikere volt.
Ez így igaz, nagyon jó eredmények is születtek, és őszintén mondhatom, hogy a világ szinte valamennyi nagy úszója, akik most akár itt az olimpián is eredményesek voltak, itt voltak. Tehát ezért is a Kristóf nagyon sajnálta, hogy nem vehetett részt. A harmadik mélypont pedig az Európa-bajnokság után volt, közvetlenül. Európa-bajnokságon Kristóf nagyon-nagyon jól úszott. Mind 100-on, mind 200-on óriási eredményt ért el. 200-on ugye 151-et, azzal a világ mindenkori második legjobb eredményét produkálta. 100-on pedig óriási egyéni csúcsot, 50,18-at úszott. Tehát ez mind azt mutatta, hogy az a munka, amit januártól elvégeztünk, az jó volt, és beépült a Kristófnál, és hihetetlen önbizalmat adott neki. De mint minden nagy verseny után, ugye egy pár nap pihenőt kapott csak, hiszen tudtuk, hogy ugye az Európa-bajnokságtól még az olimpiáig volt körülbelül hátra, 8-9 hét, most pontosan már nem tudom, nincs előttem a naptár, de valahogy így volt.
És 2 hét érdemi munkának
így van,
tűnt.
Így van. Tehát tulajdonképpen utána egy pár nap pihenőt kapott, és utána újra elkezdtük a felkészülést. Ugye az igazság, hogy egy ilyen sikersorozat után, amikor egy pár napot pihen a sportoló, ez nem mindig elegendő, és nála különösen észrevettük azt, hogy megint egy ilyen érzelmi, motivációs mélypont következett be, egyszer nagyon nehezen tudta magát rávenni arra, hogy újra elkezdje a napi kétszeri faltól falig munkát, ami vagyok be őszintén valóban nagyon nehéz volt. Ebben szeretnék köszönetet mondani Sós Csabának, szövetségi kapitány úrnak, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy a Kristófot fölkarolta, gondolok itt elsősorban mentálisan, érzelmileg, nagyon sokat adott neki, hogy átsegítse ezen a nehézségen, és többek között a sportpszichológusunk, dr. Resmária is, és így közös erővel aztán sikeredett, úgyhogy 2 hét után aztán Kristóf újra szépen visszaállt a munkába, és jól tudtuk vele, utána már mentünk le ugye Kaposvárra, az edzőtáborra többször is, és úgy érzem, hogy végül is az, hogy ilyen jó eredmény született ebben a Sós Csabának is, én úgy érzem, a Res Mária mellett nagy szerepe volt.
Az olimpiai aranyéremig vezető úton melyek voltak azok a momentumok a nyilvánvaló sikerek mellett? Az Európa-bajnoki két aranyérem, vagy akár a két évvel ezelőtti kwangjui világbajnoki cím és világrekord mellett, amelyekre a legszívesebben emlékszik ebből az öt évből?
Az elmúlt öt évben, ha visszaszámolok, akkor azt mondom, hogy egyrészt a 2017-es vizes VB, amikor Kristóf óriási meglepetésre, ugye 100 méteres pillangóúszásban döntőt úszott, és ott ezüstérmet szerzett, az volt az a momentum, amikor végérvényesen bennem megfogalmazódott, hogy Kristóf nem csak egy nemzetközi klasszis, hanem világklasszis, érett. Igaz, 100 méteren tette ezt meg, hiszen 200-on nem úszhatott, mivel ugye Cselacinak és Kenderesi Tominak már megvolt korábbról a jó eredménye, ezért nem úszhatott ő 200 pillangót. Más kérdés, hogy többen azt erősítik meg bennem, hogy ha őneki lett volna lehetősége, ő is képes lett volna olyan eredményre, vagy akár még jobbra is. De én úgy érzem, hogy ez így volt jó, és így volt szép, ahogy volt. És én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy Kristóf ott úszhatott. És úgy érzem, hogy ez a siker, ez a 2017-es Budapest, ugye 15 ezer néző tomboló közönség előtt Kristóf másodiknak bejött, hasonló volt a versenyszituáció, mint most a Dressel ellen, hogy még úgy emlékszem, talán hatodiknak vagy hetediknek fordult 100 közben, 50-nél, majd onnan jött ott is egy fantasztikus második 50-et, és így lett aztán ezüstérmes, és ezzel valami olyan hihetetlen népszerűségre tett szert, és bennem, ahogy az előbb fogalmaztam, bennem akkor fogalmazódott meg, hogy ez a fiú, ez most már világklasszis, és én úgy érzem, hogy ő vele az olimpián akkor fogalmazódott bennem, ugye ez 2017 volt, 3 évre voltunk akkor az olimpiától, hogy mindenféleképpen az olimpiára föl kell tudni készülni, ugye akkor mi nem tudtuk, hogy egy évvel még halasztva lesz az olimpia. Tehát ez lett volna az egyik, én úgy érzem, olyan momentum. A másik felejthetetlen élmény, az pedig 2019 Guangzhou, amikor a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe került a Kristóf, és ott azt a máig feledhetetlen világcsúcsát úszta. Az, én úgy érzem, az letaglózott valamennyiünket, egyszer nem akartunk, tudtam azt, hogy jó formában van, hiszen jól úszott, meg jól sikeredett a felkészülés. Azonban egy ekkora világcsúcsot úszva nem akartam hinni. Tehát amikor már ott a kollégák Sós Csavával az élen ott ölelgettek, meg gratuláltak, mi mindig nem akartam elhinni, hogy ez valóság-e, hogy így megjavította a minden idők eddig legnagyobb versenyzőjének, Michael Phelpsnek a 200 méteres pillangóúszásban elért eredményét. Tehát ott jó pár napnak kellett eltelni, hogy az ember valóban rádöbbenjen arra, hogy tényleg megcsinálta, és az én versenyzőm és a mi versenyzőnk, ugye gondolok itt, tehát a magyar úszósportra, hiszen ez a lényeg, ez valami olyan csodálatos érzéssel töltött el, hogy akkor 2019-ben már csak egy karnyújtásnyira voltunk ugye a majdani Tokió olimpiától, akkor már úgy éreztem, hogy reális esélyünk van arra, hogy Tokióból aranyéremmel térjünk haza, és úgy is terveztem, hogy 2019 őszén túl már ugye a világbajnokságon, már aranyéremmel és egy világcsúccsal a birtokában a Kristóffal úgy készülünk, hogy mindenféleképpen az aranyéremért. Akkor még nem gondoltam volna, hogy esetleg 100 méteren is ilyen óriási eredményt fog elérni, hiszen akkor még a világranglistán ilyen 6.-7. hely körül volt 2019-ben, tehát aki mindenféleképpen a 200 méterre szerettük volna, a 200 méteren, hogyha ugyancsak diadalmaskodni tudna a Kristóf, hát ez végül is ugye sikeredett. És ugye 2020 ekkor kimaradt, az ismert okoknál fogva, és hát az utolsó élmény pedig ez most Tokió, ami úgy érzem, mint 200-on, mint 100-on óriási élmény volt. Még akkor is ezt hozzátenném, hogy a Kristóf valahol titkon 200 pillangón világcsúcsot szeretett volna úszni. Én nem beszéltem erről, szándékosan soha nem említettem előtte, hiszen tudtam azt, hogy maga az a tény, hogy mindenki aranyérmet várt tőle, az egy óriási teher volt, és ezt a terhet, ezt cipeltük elsőban ő, de én is egészen mindaddig, amíg le nem úszta a 200 pillangót. Hiszen valljuk be őszintén, ha úgy mondtuk volna, hogy most Kristófa elégedettek leszünk az ezüstéremmel, furcsán hangzik, de ez nem lett volna az igazság. Ha valaki világcsúcstartó, világranglista vezető, mindenki az aranyérmet válta el, biztosra ment az aranyéremben, és én úgy érzem, ez nagyon-nagyon nehezítette a dolgát.
Visszatérve még akár a közös munka kezdeteire, emlékezzünk meg arról, hogy Milák Kristófnak volt két edzője ön előtt, aki meghatározó szerepet játszott, Egerszegi Klára, illetve Plagányi Zsolt. Plagányi Zsolttól vette át nagyjából 8 éve Milák Kristóf felkészítését. Hogyan teltek az első közös évek? Mikor mennyit látott ebben az időszakban Milák Kristóf tehetségéből?
Valóban Egerszegi Klára tanította meg Kristófot úszni, tehát én úgy érzem, hogy őneki nagyon nagy szerepe van abban, hogy egyáltalán Kristóf ma ilyen szinten úszik, hiszen ahhoz, hogy az alapokat valaki leteszi, megtanítja úszni, megszeretteti az úszást, ebben Egerszegi Klárának óriási szerepe volt. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok, és hálásak lehetünk valamennyien Egerszegi Klárának, mert csodálatos munkát végzett, és úgy érzem, hogy őnek is nagy szerepe van abban, és érdeme, hogy ma Kristófot ünnepeljük, mint olimpiai bajnok, világcsúcstartó úszót. A másik név ugye valóban Plagányi Zsolti. Plagányi Zsolti, ha jól emlékszem, ilyen 10-11 éves korában vette át Kláritól a Kristófot, és egészen 14 éves koráig edzette. Tehát őneki pedig már abban volt óriási szerepe, hogy már inkább ugye a versenyekre vitte, és elkezdődött Kristófnál már tulajdonképpen a közvetlen a versenyzői karrierének az építése. Abban az időben még inkább a hátúszásban jeleskedett Kristóf az elmondások szerint. Én 2014 januárjában kerültem Érdre, és Kristóffal akkor találkoztam először. Én megmondom őszintén, hazudnék, ha azt mondanám, hogy én akkor már felfedezni véltem volna Kristófban a nagy tehetséget. Én egy versenyző volt, körülbelül voltak ott a 12-15 fős csoport, akivel elkezdtem akkor foglalkozni, és Kristóf, ő volt a legfiatalabb. A többiek 16-17 évesek voltak, akkor Kristóf csak 14 éves volt. Az első ilyen benyomásom volt, hogy borzasztóan rosszul fordult. Ezt emlékszem rá, hogy egy pár nap után ez volt az első benyomásom. Sokat is mondtam akkor neki, hogy mire figyeljen a fordulónál, mert minden fordulónál vagy lelassított, vagy levegőt vett egyszerre mindkét oldalra, tehát olyan hibákat vétett, ami rögtön szembeötlő volt. Ez volt az első benyomásom. Aztán ugye elkezdtük a munkát vele, és egy-két versenyen voltunk túl, semmi a különleges eredmény nem született, míg nem elértünk, ugye 14 augusztusában volt, vagy július végén a serdülő bajnokság. Én mentem ugye a Kristóffal le erre a bajnokságra. Ha jól emlékszem, Miskolcon volt. És a Kristóf 100 pillangón váratlanul bekerült a 100 pillangúszás döntőjébe. Most akkor már megvoltak a nagy nevek, a korosztálynak azok az eredményes versenyzők, akik már 20 évek óta vezették a ranglistát a pillangúszásban, ugye mindenki ezekre a versenyzőkre tippelt. A Kristóf pedig, ha jól emlékszem, valamelyik szélső pályán került be, tehát épp hogy bekerült a döntőbe. Hát én gondoltam, hogy majd ha már eleve döntőt úszik, lesz ilyen 6.-7., az is már nagy dolog. Mondtam, állj csak odafigyelj, aztán majd jó lesz az. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez a gyerek nyerni fog, és elindul a verseny, és óriási meglepetésre Kristóf már 50 méternél elsőnek fordult, és megnyerte a versenyt. Most ez számomra óriási meglepetés volt. És amikor kijött a vízből, elkezdtem gondolkozni azon, hogy Kristóf azt mondta, hogy ő elsőbb a hátúszó. Háton a közelében nem volt ennek az eredménynek. Pillanatot viszont megnyerte. Ez volt az első olyan pillanat, amikor elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehetséges, hogy érdemesebb lenne a pillangúszással jobban foglalkozni. Szeptembertől, amikor elkezdtük a munkát, akkor leültem a Kristóffal, és megbeszéltük, amelyben én fölhívtam a figyelmét arra, hogy szerintem érdemesebb lenne pillangúszással. Ezzel egyetértett. És a következő évben, akkor már szeptembertől nagyobb hangsúlyt fektettünk a pillangúszásra. A következő fontos dátum 2015, egy évvel később, 15 nyara, ifjúsági európai olimpiai fesztivál, ez a EIOF rövidítve, ezt a 15-16 éves versenyzőknek rendezték Európában, Európa legjobb versenyzői részt vettek, Tbilisziben került megrendezésre. Kristóf is kivívta magának az indulás jogát, egy évvel fiatalabbként. És nagyon szeretett volna erre a versenyre kikerülni. Én nem mentem ki a versenyre, a szövetségi kapitány úr, hiszen korlátozva volt az edzőknek a létszáma, és ugye akkor még senki nem gondolta volna, hogy a Kristóf ott valami nagyot fog úszni, úgyhogy a szövetségi kapitány úr akkor Hargitay András volt, ő ment ki a csapattal, és az elmondása szerint a Kristóf a 100 méteres pillangúszásban második vagy harmadikként érkezett be. Viszont óriási pehre, nagyon ritkán szokott ilyen előfordulni, hogy az elektromos időmérő elromlott, pontosan az ő pályáján. Na most ilyenkor a versenyszabályok szerint, ha amennyiben ez bekövetkezik, akkor a pálya mögött lévő két versenybíró, aki kézidővel mérik, ezeknek az átlagát fogják hivatalos eredményként feltüntetni. Ki is hozták a Kristófot, de ha jól emlékszem, ötödikként vagy negyedikként. Most ebből olyan óvás következett és felháborodás, hogy mindenki tisztán látta a csapatból, állítólag, hogy a Kristóf második vagy harmadikként, de ötödik biztos, hogy nem lehetett. Óvtak, viszont az óvást nem fogadták el, és maradt így a negyedik vagy ötödik hely, már nem emlékszem pontosan. Most ez óriási csalódást okozott a Kristófnak, és olyan dühösen jött haza, hogy ő azt mondta, hogy mindenféleképpen ő, ez bebizonyítja, hogy ő tulajdonképpen már ott nagyot úszott. Én egy kicsit akkor hitetlenkedtem, hogy ilyen nagy eredmény, és mondták is, hogy milyen eredmény, elmondom, ez nem valós, de nagyon örültem neki. Következett 2016. Magyarország rendezte az ifjúsági Európa-bajnokságot Hódmezővásárhelyen. Kristóf azt megelőző 4 hétben volt a ifjú EB előtt volt a válogató verseny, ez az ifjúsági bajnokság, ahol második lett egy egész jó eredménnyel, ilyen 2 perc körül, vagy éppen szűken 2 percen belül úszott, 1.59 valamennyit, 200-on. És az ifjúsági Európa bajnokságon óriási meglepetésre, óriási időt úszva, 1.58 vagy 1.59 bekerült a döntőbe, méghozzá azt hiszem, vagy a legjobb pályára, vagy a 4-esre, vagy az 5-ösre. És utána a döntőbe pedig ezt tovább javította, és 1 perc 56,5 vagy 6 tizedet úszott, és ezzel valami óriási egyéni rekordot úszott, és olyan nagy idő volt ez 16 évesen, hogy ezzel felkerült a világranglista legjobbjai közé. Na, az volt az a pillanat, amikor elgondolkoztam azon, hogy ez a fiú, ez nem egy átlagos képességű, aki ezt itt meg tudja így csinálni, az egészen biztos, hogy már egy nemzetközi, klasszis nemzetközi szintű úszó lehet. Tehát 2016 nyara ifjúsági bajnokság, ez egy döntő lépés volt bennem is. Rádöbbentem arra, hogy ez nem véletlen, ez egy hihetetlen képességű fiú, és akkor már éreztem azt, hogy esetleg a következő világversenyeken is már ott leszünk.
Többször volt az elmúlt hónapokban is szó arról, hogy ezért nem mindig volt harmonikus a viszonyuk, voltak surlódások. Ön is beszélt arról, hogy nagyobb nézeteltérések is voltak, akár még a 2021-es évben is. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy mondjuk Sós Csabára, illetve a Honvédnak az operatív vezetőjére, Gergely Istvánra szokott hallgatni Milák Kristóf. Hogyan kezeli ezt a helyzetet, hogy van legalább 2 ember, akire a szakmában különféle pozíciók mentén, de nyilván a személyes kapcsolatokra építve, akár jobban hallgat, mint önre az edzőjére?
Igen, ez így igaz. Ezt nincs mit szépíteni ezen. Kristóf egy rendkívüli személyiség, nyugodtan lehet így mondani, tehát óriási tehetség, aki fantasztikus dolgokat vitt végbe, és reméljük, hogy még fog is vinni végbe az uszodában. Viszont azt is nyugodtan kijelenthetem, hogy nehezen kezelhető. Tehát nem egy átlagos képességű ember semmilyen tekintetben. Tehát amikor olyan formában próbál hozzá közelíteni az ember, ami más embernél, más versenyzőnél működik, akkor nála ez kudarcra van ítélve. És ez nehezíti a helyzetet, és ezért nekem, megmondom őszintén, 8. éve foglalkozom Kristóffal, de a mai napig komoly nehézségek vannak, hogy néha nem tudom, hogy hogyan bánjak vele, mert olyan fajta reakciói vannak, amit nem tudok én se, és egészen biztos vagyok benne, hogy sokszor hibásan kezeltem. És valóban úgy van, hogy sokszor, amikor megakadok nála, és nem tudok nála eredményt elérni, nem tudok a szép szóval, a jó szóval hatni rá, akkor más segítségét kell kérnem, és ebben szeretném kiemelni Sós Csabának, mint szövetségi kapitánynak a segítségét, akire Kristóf nagyon nagy mértékben hallgat, mintha azt mondanám, mintha második apjának tekinteni, és ha általában problémák vannak Kristóffal, vagy közöttünk, és úgy veszem észre, hogy nehezen megy a munka, akkor általában mindig a Sós Csabához fordulok, vagy sokszor a Kristóf magától fordul már a Sós Csabához, mert ő is érzi, hogy baj van, ő is érzi, hogy valami nem megy, ő is érzi, hogy valamit csinálni kell, és akkor általában ő fölhívja a Csabát, leülnek, megbeszélik, és utána aztán közösen összeülünk. Tehát ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetek mind Sós Csabának, mind pedig az előbb említett dr. Gergely Istvánnak, aki a Honvédnak a vezetője, elnöke. Ő is, mint kiváló sportember, ugye olimpiai bajnok, többszörös olimpiai bajnok, ő is nagyon-nagyon nagy hatással van Kristófra, és úgy érzem, hogy őtőle is elfogadja azokat az intelmeket, jó tanácsokat, amik segítik őt, hogy helyes úton haladjon előre. És nem utolsó soron pedig ugye a sportpszichológusunk, dr. Esmárja, akiről már az előbb is ugye említettem, ő kimondottan sokat segít. Ő az, aki edzőtáborokban is mindig lejött, tehát például ugye mi nagyon-nagyon sokat vagyunk edzőtáborban, hiszen jól dolgozni a Kristóffal is, csak edzőtáborban lehet. Ezt nyugodtan el tudom mondani, hogy amikor idehaza készülünk, sokkal, de sokkal több a probléma a Kristóffal. Ez adódik abból, hogy ugye ő egyedül él, 21 éves fiatal, nincs ott közvetlen mellette édesanyja, édesapja, aki úgy irányítsa, bár nagyon nagy szeretettel mindent megtettek a szülők, és ezt szeretném kihangsúlyozni, az, hogy Kristóff idáig eljuthatott, ebben óriási szerepe van édesanyjának és édesapjának, akik sokszor nehéz körülmények között nevelték, és nehéz anyagi körülményekből indultak, és bizony sokszor nekik óriási erőfeszítéseket kellett azért tenni, hogy a Kristóff ott tudjon lenni az edzésen. Hála Isten, most már ugye azért változott a helyzet, hiszen Kristóffot én úgy érzem, hogy anyagilag is nagyon megbecsülik, tehát most már ilyen probléma nincsen, tehát még egyszer a szülőknek nagy-nagy hála és köszönet, hogy idáig eljutatták a Kristóffot. De természetesen egy 21 éves fiúra ugye jellemző, hogy általában már nehezebben fogadja el a szülőknek a jó tanácsát, intelmét, és sokszor bizony emiatt köztem és Kristóff között is ugye voltak konfliktusok, összetűzések. Ugye én a magam 63 évével, a Kristóff a 21 évével, tehát durván 40 év korkülönbség van közöttünk, ugye legalább két generáció, másképp gondolkoznak ma a fiatalok, ezt tudomásul kell vennem, nekem is van 22 éves lányom, aki ugyancsak tudom, hogy másképp gondolkozik. Ezekben a szituációkban bizony sokszor van az, hogy a munka nehezen megy. Idehaza, amikor Pesten vagyunk, akkor fokozódik. Ugye nagyon sokszor elkésik a Kristóff, nem tud időben fölkelni, rengeteg zavaró tényező van a közlekedésben, ide hívják, oda hívják, nem tud úgy a munkára koncentrálni. Tehát én megtanultam vele, hogyha komoly versenyre készülünk, az egyedüli út és mód ahhoz, hogy eredményesen föl tudjunk készülni, el kell menni edzőtáborba. Az edzőtábor nagyon fárasztó, pszichés alapon is, ugye sokat van az ember távol, de ez az egyedüli útja. És én úgy érzem, azzal, hogy sokat váltogattuk a színhelyet, ezen nagyon-nagyon jót tettünk. Nem csak külföldbe kell gondolkodni, Magyarországon is. Azt elmondhatom nyugodtan, büszkén, hogy ma jelen pillanatban Magyarországon olyan kiváló uszodák állnak rendelkezésre, hogy a világon sokszor nem találunk jobbat. Tehát nem kell mindig külföldre menni. Természetesen vannak bizonyos időszakok, amikor azért jó, gondolok itt a téli időszakra, hiszen január-februárban, amikor itt van az influenzás időszak, hideg van, fagy van, hó van itt, és mondjuk akkor elmegyünk egy Dél-Afrikába, vagy elmegyünk egy Tenerife-re edzőtáborba, ahol napsütés van, nyitott medence van, friss zöldséget, gyümölcsöt eszünk, annak van egy plusz kedvező hatása. Tehát ez nem luxus, nem fölösleges pénzkidobás, természetesen csak bizonyos időszakban.
De hát ez a világszínvonal.
Ez a világszínvonal, ezt higgyék el, tehát ha esetleg valakiben az a kérdés megfordul, hogy biztos-e, hogy el kell menni, nem lehet-e mindig egész 12 hónapon keresztül itthon készülni. Ha megnézzük most, hogy a világ legjobbjai hova mennek, mit, hogyan készülnek. Ott is ugyanezt figyelhető meg. Mondjuk nyilván az Amerikai Egyesült Államok elmegy Hawaii-ba télen, tehát ugye ott van olyan, vagy elmennek Kaliforniába, ugye Dél-Kaliforniában ott januárban is jó idő van.
Floridában szintén.
Igen, mi ezt nem tudjuk megtenni, tehát nekünk ugye más országba kell utazni. Mi általában vagy Tájföldre utaztunk, vagy Dél-Afrikába. Most már legutóbb Tenerife szigetével próbálkoztunk, és nagyon úgy néz ki, nagyon kedvezőek voltak a tapasztalatok, hogy még kevesebbet kell utazni, nincs átállás, mert minimális az idő térés, hogy lehetséges, hogy január-februárban is Tenerife-re fogunk majd menni, vagy fog a válogatott menni. Ladár Sándor úr nagyon sokat tett ennek érdekében, és én úgy érzem, hogy ez nagyon nagy segítség lesz megint az úszósportnak, hogy bizonyos időszakban oda tudja a válogatott verseny a legjobbakat természetesen vinni, és ott valóban kiváló körülmények között tudjanak készülni a versenyzők.
Visszatérve a kapcsolatukra, hogyan tudja magában azt kezelni, hogy itt van egy világklasszis versenyző, aki az elmúlt években a 2020-as nehézségeket talán vegyük ki, folyamatosan bizonyított, szinte egyre jobb eredményeket ért el összességében, és van egy olyan helyzet, amely gyakorlatilag rendszeres konfliktusokhoz vezet. Magában pedagógusként, edzőként hogyan rendezi ezt?
Egy dolgot megtanultam a Kristóff mellett, mégpedig azt, hogy nem az a legény, visszatérnék ez a közmondáshoz, hogy nem az a legény, aki adja, aki a pofonokat adja, hanem aki állja. Hát én nagyon sokat álltam, és kellett tűrnöm, megmondom őszintén. Kristóff mellett talán egyetlen egy versenyzőm nem volt, aki mellett ennyit kellett nyelnem. Én ezt tettem annak abban a hitben, hogy talán így tudunk eljutni Tokióig. Ha nem nyelek ennyit, és nem vagyok ennyire türelmes vele, egészen biztos, hogy közösen nem tudtuk volna eljutni. Valahol az életén úgy érzem, hogy igazolta ezt a türelmemet, és ezt az áldozatvállalásomat, természetesen nem szeretném magamat most piedesztára emelni ezzel. Én tudtam azt, hogy vele másképp kell bánnom, és sokszor valóban azt jelentette, hogy minden korábbi edzői hitvallásomat egy picit, vagy azokat a szabályokat, amelyeket én mindig is aranyszabálynak tartottam, és betartottam, és betartattam versenyzőimmel, egy picit most háttérbe kellett szorítanom, és számtalanszor olyan új tényezőkkel kellett szembe kerülnöm, amelyek hát bizony néha arcpirító volt, de nem tudtam más csinálni. És bizony ez nekem nagyon nagy konfliktusokat okozott, sokszor otthon jött ki belőlem ez a feszültség, és otthon ordibáltam, és érződött az, hogy megint nyelnem kellett egy olyan dologért, amikor tudtam, hogy nekem van igazam, de ez volt az egyedül út ahhoz, hogy esetleg folytatni tudjuk a munkát. Most utólag ugye lehet okoskodni, hogy most jó volt, ez nem volt jó. Én úgy érzem, a kitűzött cél az, hogy Kristóf eredményes legyen, ezt maximálisan elértük. Hogy a jövő nyilván majd hogyan fog alakulni, ez egy másik kérdés.
Mikor döntenek az esetleges folytatásról? Arról, hogy egyáltalán az ön edzői pályája hogyan alakul? Említette, hogy 63 éves, néhány év nyilván még ott lehet ön előtt is az edzői karrierben, de hogy Milák Kristóffal mennek mondjuk Párizsig, mikor dőlhet el?
Ez azt hiszem, hogy a elkövetkezendő hetekben el fog dőlni. Ugye én azt hiszem, hogy nem árulok zsákba macskát azzal, hogy 2019-ben, amikor a világbajnoki világcsúcsát úszta Kristóf Guangzhouba, utána a Kristóban már fölmerült egy olyan kérdés és egy olyan dolog, hogy esetleg váltani szeretne más edzővel, más módszerekkel, és akkor egy kicsit úgy elgondolkoztam azon, akkor nagyon melbevágott, hogy frissen világcsúcstartóként miért foglalkozik ezzel a kérdéssel, de tudomásul vettem, hiszen valljuk be őszintén, nagyon sok jó edző van a világon, nagyon sok jó program van a világon. Biztos vagyok benne, hogy a versenyzők kihívást éreznek, hogy ne kelljen túl sokáig lenni egy edzővel, hiszen jellemző ez, hogy a versenyzők egy pár év után azért váltanak. Tehát ez nem egy egyedüli eset, nem csak a Kristóf, más verseny, nagy versenyzők is ezt csinálják. Ugye mi 8 évet dolgozunk együtt, azért 8 év azért ez hosszú idő. Én bármennyire próbálok megújulni, nem tudok, ezt tudomásul kell vennem. Nem tudok teljesen más, ez az egyik. A másik a korom valóban, 63 éves elmúltam, nyilván egy 20 éves fiatal, egy 21 éves fiatal, úgy veszem észre, ha egy fiatalabb edzőkollega van, sokkal könnyebben elfogadja, sokkal könnyebben azonosul vele. Ezt a koromat nem tudom átugrani, bizonyos dolgokba próbálok, de nyilván én egy konzervatív típusú ember vagyok, minden tekintetben valószínűleg már nem is fogok változni. Na most akkor visszatérve a 2019-es Guangzhou-i világbajnokságot, miután szeptemberben a Kristóban fölmerült ez, hogy esetleg váltana, utána volt egy hét, amikor nem jött le edzésre, majd utána leültünk, abban állapodtunk meg. Én azt kértem a Kristóftól, hogy a Tokió olimpiáig mindenféleképpen akkor közösen végezzük a munkát, és a Tokió olimpia után én fölállok, és szabad kezet adok a Kristófnak, hogy ő döntse el, hogy kivel szeretné folytatni.
Ezt tartják?
Erre kezet adott a Kristóf, és ezt tartotta is, és én szeretnék köszönetet mondani neki, hiszen most hazatértünk. Amit vállaltunk közösen, én úgy érzem, ezt teljesítettük. Partner volt és korrekt volt, tisztességes és sportszerű volt. Az, hogy voltak nehézségek, ez úgy érzem, ez máskor is lett volna. Tehát tulajdonképpen egyet biztos elmondhatunk, hogy egy időszak lezárult. A tokiói olimpiával, hogy hazatértünk, ez lezárult. Most egy új időszámítás kezdődik. Hogy hogyan tovább, ez valóban, ahogy említettem, a következő hetekben fog eldőlni. Sok variáció is elképzelhető. Valóban egyrészt a koroma, ugye a 63, és a következő olimpia 3 év múlva Párizsban lesz, ugye. Nekem is el kell gondolkozni azon, bár megmondom őszintén, még hála Isten lekopogom fizikálisan és szellemileg, még nem érzem magam olyan állapotban, hogy ne tudnám esetleg fölvállalni, vagy ne tudnám. De a Kristóf fejével is gondolkozni kell, ugye, elképzelhető, hogy ő azt mondja, hogy egy kicsit váltani szeretne, egy kicsit más programot szeretne, más számra, amivel korábban is jelzett, ez is benne van a pakliban. Én egészen biztos, hogy sportszerűen igyekszem hozzáállni a dologhoz, el fogok fogadni mindent, egy biztos, ha maradunk, akkor nekem is viszont lesznek bizonyos kéréseim, hogy sok mindent lehet, de ugyanúgy folytatni egészen biztos, hogy nem. mert én nagyon-nagyon sokat, én úgy érzem, én is nyeltem, és ahhoz, hogy ez ne következik be, ahhoz neki is változnia kell. Hát ezekről lesz majd szó az elkövetkező hetekben.
Lesz-e még másnak szava ebben, akár a szövetségnek, akár egyesületüknek, a honvédnak, akár a szülőknek, akár bárki másnak?
Valamennyiünk, hiszen én úgy érzem, hogy a Milák Kristóf, én úgy érzem, hogy talán nem mondok nagyra, azt mondom, hogy nemzeti érdek, az országnak az érdeke, a magyar sportnak az érdeke, hogy a lehetőleg a legjobb körülmények között tudjon készülni a jövőben. Ahhoz, hogy megfelelő és helyes döntés szülessen, hogy ő valóban olyan körülmények között tudjon dolgozni, ahhoz úgy érzem azért szükség van olyan tapasztalt szakembereknek a véleményére, mint akár a szövetségi kapitány, a Vladár Sándor úr, vagy a Gergely István, vagy esetleg még mások is, akik a sportágban ismerősök, és tudják, hogy hogyan alakul a dolog. Én egészen biztos vagyok abban, és nem félek attól, hogy esetleg elhamarkodott, meggondolatlan döntés fog születni, én mindent el fogok ilyen értelemben fogadni, és igyekszem, amennyire lehet támogatni a Kristófot.
Augusztus végére, szeptember elejére várhatunk bejelentést?
Én egészen biztos vagyok benne, hiszen sokáig ezt nem lehet húzni, hiszen ugye most pihennek a versenyzők, de mindenki szeptember elején, közepén, végén elkezdi a felkészülést. Úgy nem lehet neki menni egy új időszaknak, ugye, hogy nem tudjuk még, hogy hogy lesz, és bizonytalanságban mindenféleképpen. Ez az idő elegendő lesz arra, hogy aludjon rá a Kristóf is egyet, kettőt, hármat. Elegendő lesz arra, hogy a megfelelő megbeszélések megtörténjenek, nyilván itt a szülők vélemény is fontos lesz.
Kicsit fel is töltődnek a versenyző is, illetve ön is.
Így igaz, egészen biztos. Átértékeljük a dolgokat, értékeljük, talán akkor rádöbben az ember, hogy mekkorát alkotott Kristóf, és hogy ez a közös munka mennyire jó volt, de természetesen nyitott vagyok, és egészen biztos vagyok benne, hogy mondtam, hogy vannak kiváló kollégák nálamnál, egészen biztos, hogy jobban fölkészült kollégák is, aki esetleg még többet tudnak majd nyújtani, biztosítani a Kristóf számára. Tehát én úgy vagyok, hogy állok elébe, és mindenben én biztos, hogy nem akadályozni, hanem segíteni szeretném a Kristófnak a jövőjét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide az Inforádió szerkesztőségébe.
Én köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak.
Önök Selmeci Attilát, a Honvéd úszóedzőjét, Milák Kristóf mesterét hallották. Ezzel az aréna véget ért, megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.